Vendégünk továbbra is Hegedű Zsuzsa szociológus. A műsor első felében már beszélt arról, hogy milyen hatása van és milyen hatása lesz még a válságnak a Magyarországra, a gyerekszegénységre, egyáltalán a szegénységre, de ön szerint milyen állami rendszereknek vagy alulról jövő kezdeményezéseknek kellene működni, és ezeknek hogyan kellene működni az országban, hiszen 2009 azért elég sok olyan vitát hozott, ami a jelenlegi szociális juttatási rendszerek egészét bírálta, új módszereket próbáltak elterjeszteni, utalok itt a Monoki modellre, tehát hogy ennek az egész rendszernek az újra gondolása is napirendre került 2009-ben.
Ott, hogy jó, akkor kezdjük a Monokival. Nyilván látták a Heti Válaszban az interjúmat. Sok mindenről lehet beszélni. Tehát abszolút lehet olyasmiről is beszélni, például az Egyesült Államokban így működik a rendszer, hogy a gyerek neveléssel kapcsolódó közpénzből finanszírozott juttatások egy része élelmiszerjegybe menjen. Ugye az Egyesült Államokban élelmiszerjegy rendszer van. Ezt meg lehet csinálni. Azt lehet mondani, hogy mindenfajta gyerekneveléssel kapcsolatos támogatásnak 10-20-50-100%-a élelmiszerjegybe megy. De akkor mindenütt. Tehát úgy értem, hogy...
Tehát az országban mindenütt.
Nem az országban mindenütt, hanem minden gyerek. Tehát akkor a gyet, szociális segély, iskolai, családi potlés, stb. Tehát amit nem lehet, és amiért nem csak a Monoki polgármester, hanem Bokros Lajos tulajdonképpen egy vállalhatatlan személyek, az a jog előtti egyenlőség. Tehát Magyarország, ezt elmondtam egy pár szól, el fogom még mondani, Magyarország minden ellenkező híreszeléssel szemben nem az adófizető polgárok országa. Magyarország köztársaság, ami azt jelenti, hogy minden 18 éven felül itt született, vagy remélem lassanként már határon túl született fiatal is, aki ide átköltözik, az egyenlő jogú állampolgár, aki dönt arról, hogy milyen országot, milyen parlamentet, milyen jövőt akar, igaz? A Magyar Köztársaság általuk megválasztott képviselői a parlamentben dönthetnek, mint mondtam, arról, hogy mennyi legyen a gyerekek támogatására szánt összeg, illetve ennek a különböző típusaiból mennyi legyen étkezési jegyben. De az minden támogatása és mindenkire egyformán érvényes. Egyformán kaphatja a multimilliárdos a családi potlik 100%-át étkezési jegybe, ideje lenne talán azon gondolkodni, ahelyett, hogy a stigmákat osztogatnánk a legszerencsétlenebb embereknek, ideje lenne azon gondolkodni, hogy Németországhoz hasonlóan miért nem állnak föl Magyarországon a havi 1 milliónál többet keresők, és miért nem mondanak le önként a családi potlékról?
Például, másik oldalról miért nem úgy van megszabva a rendszer? Hogy miért nem úgy van megszabva a rendszer, mondják nagyon sokan, hogy ezek a különböző juttatások rászorultsági elven jussanak.
Azért, mert persze ezt már megpróbáltak egyszer, és kiderült, hogy az alkotmányban nem ez van, ehhez ugye kellene egy kétharmados többség. Ez nem akadályoz meg egyetlen egy jómódú embert sem, hogy ma önkéntesen lemondjon, vagy akár legyen egy civil kezdeményezés, hogy mindenki, aki ahol az egyfő első jövedelem havi 300 000 forintnál fog, mondjon le és fizesse be egy közös számlára, amire mondják meg, hogy arra adják, hogy osszák el azoknál, ahol szociális segélyből élnek. De van egy nagyobb probléma. Tehát ez az első dolog. Amíg nem vezetik be a cenzust, amely nap én elhagyom ezt az országot egyszer s mindenkorra, addig Magyarországon az adófizetőknek semmivel nincs nagyobb, több joguk, mi örülhetnek, hogy fizetnek adót, mert van jövedelmük. Magyarországon rengetegen élnek nyomorba, nem a jó önszántóból. Egy. Kettő. Van ezzel egy nagyobb baj. És itt az, hogy Bokros Lajos egy Népszabadság interjúban karácsony előtt felvállalta a Monoki modellt, azt hiszem átlépett egy olyan határt, én a Bokros csomagot köztudottan támogattam. Társadalom tudósok közül azt mondta, azt hiszem, hogy én voltam az egyetlen. Ugyanazért, amiért most elindítom a gyerek éhezés elleni akciót, mert tüzet kellett oltani. Tehát van, amit lehet, és van, amit nem lehet. És nem egyetértés kérdése.
És mit
az, amikor a stigmatizálás. A stigmatizálás, nagyon egyszerű a dolog, az, hogy kimondjuk, hogy vannak természetesen a legnyomorultabbakra, hogy vannak, akikre más szabály vonatkozik, azért, mert amikor ő alkoholista, akkor a gyereke nem eszik, bocsánatot kérem, és amikor a milliárdos apuka issza a családi potékot, akkor, vagy veri a feleségét, az más. Tehát, amikor ezt valaki így kimondja, akkor kiírta magát mindenből, ami demokratikus és liberális, megmondom miért. Pontosan így kezdődött az én anyukám, Beszéljünk magyarul. Az én anyukám azért nem tudott egyetemre menni a kitűnő érettségie ellenére, mert bevezetik a numerus clausust. Utána jött a sarkacsillag, és utána jött a koncentrációs tábor. És mielőtt megszólal, a koncentrációs táborokat nem a zsidóknak találták ki. Először lecsukták a német szakszervezeti aktivistákat, és utána a ciklon B-t, azt a pszichiátriai intézet lakóin próbálták ki. Tehát,
a monokimpolgárban ugye arról van szó.
Nem, a Bokros Lajosról beszélek, nem a monokimpolgárban. A monokimpolgárban nem beszélek, mert azt ki kell rekeszteni.
De ugye ott az az elv, hogy bizonyos szociális segélyeket csak munka vagy közmunka ellenében.
De ehhez nincs joga. De van egy ennél nagyobb probléma. A monoki polgármestert ezért ki kell rekeszteni a közéletből. Egyszer mindenkorra. Magyarországon nem kiskirályságok vannak, és a törvények kötelezőek. De az, hogy egyáltalán ez a vita elindulhatott, az azt jelenti, és valaki, akit én nagyon sokra tartottam, meg kell mondanom Bokros Lajost, egy-kettő, aki egy magát demokratikusnak mondó párt miniszterelnök jelöltje kiáll emellett, annak igenis tudnia kell, hogy a sárga csillagot vezeti be.
De ő most nincs jelen, hogy tudjon esetleg válaszolni.
Egy egész hódat kapott erre a Népszabadságba, és meg kell mondani, a Népszabadság újságírója majdnem úgy fel volt háborodva, mint én, csak nem ezzel az érvel jött elő. Ez a problémám. És ez nem probléma, azt hiszem, hogy van, ami kompatibilis, ez ugyanaz, mint a szélső jobb.
De az eredeti kérdés az az volt, hogy ön hogyan szabná át a jelenlegi szociális juttatások
rendszerét? Én nem a szociális rendszert szabnám át.
Ugye,
először
is. Tudva, hogy nagyon kevés
igen, de
az
én
állami,
most már
az négy vagy, állami pénz.
Igen, én 4 vagy 5 éve egyfolytában beszélek valamiről, amiről illik azért tudni, hogy a fejükről a talpukra kell állítani a dolgot. Amikor azt mondom, hogy ez egy tűzoltó akció, amit most elindítok a gyerekeknek, pont azért mondom, mert ezzel valóban az éhezést akarom csökkenteni. Azt akarom, hogy a gyerekeknek legyen normális kaja a gyomrukba, is hozzáteszem, nem állami feladat, egyszerűen azért, mert mi ezért mindannyian felelősök vagyunk. Ha azt akarjuk, hogy ebbe az országba úgy történjenek a dolgok, ahogy mi szeretnénk, akkor tessék tudomásul venni, hogy nekünk is kell valamit csinálni. Ezért nem jótékonyság. Tehát én nem azt kérem, hogy sajnálják meg a gyerekeket, én azt mondom, hogy kutya kötelességük. 20 évvel ezelőtt nem voltak éhes gyerekek. Tehát valahol a mai aktív felnőttek mégiscsak felelősek azért, hogy az ország egyharmada nyomorba él. Egy. Ugyanakkor azt is mondom, hogy megoldás, ezért kezdtem arról beszélni, a megoldás az egyik, ez a másként kell csinálni alulról indukált fejlődési modell, ki kell venni. Ami ezzel a fórumon maguk az ember a részvevőkkel kezdtek erről beszélni, semmi ok nincs arra, hogy közpénzből közfeladatokat például a közétkeztetés, például a gyerekétkeztetésen profitszerző vállalatok csinálják. Ezzel eleve egy csomó kis önkormányzat, ezért most a kübekháza. Ezelőtt pár hónappal vették ki bontották fel a szerződést, 30-40%-a olcsóban csinálják. Egy. Kettő. Amennyiben a környék gazdáitól is tudnak vásárolni, sokkal olcsóban fele áron, körülbelül sokkal olcsóban, sokkal jobb minőségű terméket tudnak adni a gyerekeknek. 3. A konyhától kezdve a pékségig, a cukrászig, stb., ahol piacot teremtenek, a helyi, és ez az egyetlen feltételem, a helyi munkanélküli anyukákat és apukákat kell foglalkoztatni. Magyarul, a megoldás az nem a szociális rendszerben van, hanem abban, hogy próbáljuk meg abba gondolkodni, hogy az a versenyképességet kereső nagytőke, ami ugye nem nagyon jó mostanában az országban, de mindre mindenki számít, az oda, ahol a társadalmi leszakadás van, nem megy el. Tehát ott kell beindítani ezeket az alternatív munkahelyteremtéseket. A legelső az, amiről beszéltem, a második. És itt jön be a zöld modell. Ettől zöld az én modellem, most azon kívül, hogy 70 óta ezzel foglalkozom, az egyik legnagyobb munkahelyteremtő tevékenység, amihez még csak szakképzett munkaerőse kell, az nem a nagy alternatív energiaközpontok kialakítása, hanem például az épületek szigetelése. Köz- és magánépületek. Ez 30-40%-os energiaspórolást jelent.
Lehet, hogy meg tudja magának engedni az önkormányzat.
De nem kell megengedni senkinek, azért, mert ezt egyébként a Matolcsi át is vette, ezt már Nyugat-Európa megcsinálta a következőképpen, semmilyen önrész nem kell hozzá, a törlesztő részletet megelőlegezi az állam, és utána a megspórolt energiadíjnak felel meg a törlesztés. Ez nem kell, de ehhez rengeteg olyan, ez a házak szigetelése, most nem a nagy nap elemekről beszélek. A házak szigetelése tipikusan az a munka, ami az, amiben valóban az ott élő munkanélküliek azonnal alkalmazhatók, de nem közmunkásként. Én közmunkaprogramokat akarok, mindjárt mondok három még ilyet, nagy közmunkaprogramokat, ahogy a nyugdíj csinálta, és rendes munkavállalókat. Nincs két fajta állampolgár. Tessék, nem akarok több közmunkást lenni. Tessék, második közmunkaprogram. Egész Európa vasutat épít. Magyarországon bezárják a vasutat. A vasútépítés a jövő, környezetkímélő. Idén, valószínűleg még idén, vagy legkésőbb 2010-ben Bécsig fog jönni a TGV, a francia gyorsvonat, amivel környezetvédő módon lehetne Magyarország a híd, Oroszország, Ukrajna, Oroszország, illetve Románia felé, igaz? Ezt az egészet európai pénzből lehet finanszírozni, rengeteg szakképzetlen munkaerőt lehetne alkalmazkodni azokon a területeken, ahol ott élnek, nem mozdíthatók el onnan, ez a második. A harmadik. Minden fejlesztésnél, ugye itt vannak az alternatív energia lehetőségek, nem nagy központokról beszélek. Magyarország legnagyobb geotermiai tartaléka abban a Kelet-Magyarországban van, ahol a legnagyobb a nyomor. Ennek a felhasználása, ha nem abban gondolkodunk, hogy hogy lehet a MOL-nak egy új óriási telephelyet építeni, hanem hogy lehet a helyi közösségeknek újfajta energiát adni, nem csak a fűtésre, hanem arra, hogy például Romániába exportáljanak ők, ne a MOL. Tehát a szomszédos község. Abban a pillanatban olyan nem csak munkahelyet teremtő alternatív fejlődést lehet beindítani, ami ott helyben hoz valamit az ott élő embereknek, akármilyen a szakmunka, hanem be lehet indítani például a fólia alatti olyan gyümölcs és zöldségtermelést, amivel versenyképesek vagyunk ott helyben egész Európával. Tehát mindenütt nincs egy megoldás. Felülről senki nem tudja, hogy mi a megoldás. Ott helyben kell feltűrni mindenkinek az ujját, és az utolsó dolog, nagyon sok európai pénzt lehet erre felhasználni, egyetlen egy dolgot kell biztosítani, amiben tönkre ment az ország. Ezt az országot a szociális értelmében kifosztották az elmúlt 6 évben, azért, mert az európai pénzek, és a pályázati pénzek felhasználása oly módon történt, hogy felülről eltűnt fele vagy kétharmada, és utána valami csorgott lefele. Meg kell fordítani a dolgot. Ezek az alulról jövő kis vagy középfejlesztéseknél ki kell ajtani azt a 20-30 standard projektet, ami nagyjából mindenhol legalább megpróbálható. Egyetlen egy szakembert kell leküldeni ingyen és bérmet, vagy nézze meg, hogy melyik az alkalmas, amit az ott élő emberek meg tudnak csinálni, és hasból mondom a számot, de csak a felső számot. Ettől 25 vagy 30 millió forintig a mini projekteket nem kell pályázni, a pályázatot kapják meg készen, mivel ezek standard pályázatok lesznek, csak a nevet és az összeget kell beírni, és előlegezze meg az egész állam. Azért nem jutnak le pályázatok sehova, ahol tényleg szükség van, hanem beleírva a romai ügyeket, mert a felülről diktált módszer lényege, hogy elszívja a pénzt, és olyan
pénzt. Mondjuk az Európai Uniós projektek azért nagyjából így is működnek, hogy ezeket a felülről.
Nem. Én például nyertem direktben
Európai projekteket.
Nem. Ez nem egy az Európai Unió éppenséggel ezt nem írja elő. Ezt a magyar NFÜ írja elő, amelyik a pénzek fölött kontroll nélkül rendelkezik.
2009 ugye elég mozgalmas év volt a politikában is, hiszen már beszéltünk itt a pénzügyi és gazdasági válságról, forint megingása, kormányfőcsere, európai parlamenti választás, tehát nagyon sok minden történt. Ön melyik esemény tartja ezek közül politikailag a
azt, amelyik nem történt meg 2006 össze óta, és amit 2006 össze óta várok, hogy a szocialista pártban legyenek elegen, akik leszavazzák a kormányt, és
tehát, hogy nem
és előrehozott választás történt. Az összes többi az mese.
Mit gondol az európai parlamenti választások eredményéről, jelesül például a Jobbik előretöréséről?
Sose történt volna meg, hogyha megfelelő a részvétel, tehát egyetlen egy feladat van, ami engem illet, ugyanezt mondtam a népszavazáskor. Mindenki, ne egy, hanem legalább 4 embert vigyen el magával szavazni, ne kérdezze tőle, hogy kire szavazott ezelőtt 4 évvel, ne kérdezze tőle, hogy most kire szavaz, egyetlen egy dolgot kell mondani. Az ország bajban van, mindenkire szükség van, mindannyiunk felelőssége, egyetlen egy pártra nem lehet szavazni, azt úgy hívják, hogy Jobbik.
Tehát ön ezt tartja mondjuk a legfontosabb tényezőnek a Jobbik előretörésében, hogy az európai parlamenti választáson alacsony volt a részvétel, és ezért nagyon sok.
Ez mindig így történt, de emlékezzen vissza, 2002-ben Löpen megelőzte Jospin-t, ami azért mégiscsak egy nagy esemény volt. Ettől még utána visszament a Jobbik arra.
De ezen a szakaszon gyakorlatilag nagyon sok nyugat-európai demokrácia átment, hogy megerősödött egy jobboldali, szélső jobboldali
párt. A szélső jobboldal, a tényegyűlet ellen, amit 92-ben indítottam, egyébként kb. Ugyanilyen gyorsasággal, mint ez, az ugyanerről szólt, és elég sikeres volt. A szélső jobb ilyenfajta megjelenése Európában, és Közép-Európában is egyébként, az abszolút a társadalmi leszakadás, elkeseredés eredménye. Ezért mondom azt, hogy amióta kinyitott a társadalmi leszakadást, fel kell zárkóztatni. Na most ennek az ellenkezője történt az elmúlt 6 évben, és ez egy katasztrófa. Tehát nem csak a rendszerváltáskor zuhant egy nagyot a társadalomnak egy jelentős része, ami valószínűleg lehetett volna csökkenteni, de elkerülhetetlen volt, hanem amikor elkezdett egy picit felfele menni, tehát a Horn és Orbán kormány alatt, tehát valamennyire elindult az ország a felzárkóztatás útján, utána jött egy fordulat, és most ott tartunk, ahol a 20-as években. Szóval Magyarországon soha nem volt ennyi nyomorkó ember, szerintem a második világháború óta. Jó, nem jó, de ez egy katasztrófa, de. Tehát minden okuk megvan az embereknek az elkeseredésre, és amikor nincs egy megfelelő alternatíva, nem csak politikai, hanem az a társadalmi alternatíva, ami az ő kezükben van, mert mindenki tudja, hogy fölülről, egy asztal mellől nem lehet megoldani a problémákat, akkor nagy baj van. De a szélsőjobb mindig csak akkor tud nagy sikert aratni, amikor, ugye, ez látni kell, hogy média demokráciákban élünk, és ebben semmi rosszat nem mondtam, tehát ha kapnak egy televíziót, és amikor alacsony a részvétel, ez jött össze a Jobbiknak.
De azért az is kérdés, hogy hogyan reagálnak erre a jelenségre a nagyobb pártok, és milyen
az alapkérdés az, hogy reagálnak a magyar állampolgárok, a választók. Itt minden választó felelős azért, hogy a Jobbik ne kaphasson szavazatokat, mert menjen el, és szavazon, hozzáteszem, bárkire, kivéve a Jobbikat.
Hogyan látja egyébként a 2010-es évet? Tehát azt nagyon jól tudjuk, hogy Magyarország pénzügyi és gazdasági mozgástere szűk, egy új választási felhatalmazásra egy új kormány lép majd hatalomra. Mit lehet egy új kormánytól várni? Azokon a területeken, amelyekről eddig is beszéltünk a műsorban, tehát főleg a szociális.
Na jó, én azért nem felelek a konkrét kérdésére, nem azért, mert megkerülöm, hanem azért, mert nem a szakpolitikán múlik. Tényleg azon fog minden múlni. És ezt most kell elkezdeni, nem a politikusoknak, hanem a hétköznapi emberekkel, akikkel én dolgozom. És erre iszonyú nagy igény is
és
van.
És egyébként látja ezt a változást? Tehát, hogy valami elkezdődött mind abból, amit ön mondott, ezek az alulról jövő kezdeményezések. Abszolút. Hogy az emberek fölismerik.
De ezt nem olyan nehéz fölismerni, csak a politikusok nem veszik emberszámba az embereket. Tehát magyarul, amit meg kell értenie mindenkinek, holott az összes média, az összes oldalról azt harsogja 20 éve, ami egy agyba. Én amikor hazajöttem, azt hittem, hogy az őrültek házába jöttem. Hogy a demokrácia arról szól, hogy évente, négy évente egyszer választunk, és akkor megmondjuk, hogy ha ezt mondták mindenkinek, az emberek nem tudtak beleszólni, akkor persze, hogy úgy érzi a szerencsétlen, akinek amúgy is azt se tudja, hogy hol fogja meg a problémákat, hogy nem tud mit csinálni. Miért volt sikerem a népszavazással? Azért volt sikerem, mert semmi másról nem beszéltem, mint az, hogy végre mi dönthetünk valamiben. És erre elmentek az emberek szavazni. Senki nem gondolta rajtam kívül, és szerintem még több is lehetett volna, mint 51% a részvétel. Tehát azon múlik minden, hogy a hétköznapi emberekről szól-e az egész történet, és nem általában valamiről. Kettő, hogy ők hajlandók-e kézbe venni a saját sorsukat, és megérteni, hogy senki nem fogja helyettük megcsinálni. Abban a pillanatban a politika kénytelen lesz arról beszélni, amiről a hétköznapi emberek beszélnek, vagy amit csinálnak. Egy. Kettő. Ők tudják meghatározni a prioritásokat. Nincs asztal mellől ki gondolható egységes megoldás. Legalábbis a társadalmi felzárkóztatás problémájára. Holott 1 millió munkahely leginkább így teremthető. Visszatérve, a gyerek éhezésre a megoldás. Természetesen legyen helyben az étkeztetés, legyen non-profit, vegyük ki tehát menjen be a direkt kereskedelme, stb. Fele annyiba fog kerülni, sokkal egészségesebb lesz, tehát kevesebb pénzből meg lehet rendesen edetni a gyerekeket. És munkahelyhez jutatni a gazdákat, stb. De a megoldás az, hogy ezekben a családokban anyuka, apuka, nagymama, nagypapa, aki általában fiatalnak nincs munkája 10 éve. Ha csak anyuka kap a konyhán munkát, vagy a bölcsödébe, óvodába, amiből rengeteget kell picit építeni, azért, mert ott tudjuk először bevinni a gyerekeket, és például kezelni azt a problémát, amit senki nem tud kezelni.
Igen, ez egy első lépés, de hosszú távon nem oldja meg ezeknek a kis térségeknek a problémáját. Persze ez egy nagyon fontos lépés, hogy a gyerek étkeztetésben valami lépés történik.
A helyi fejlesztések oldalják meg, de azt is helybe kell kicsibe csinálni. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát, marhasság, amit gondolnak, hogy nem oldja meg. Ugye járom ezzel a mellett tovább Magyarországgal az országot, napkoron volt egy ilyen, nem beszéltem olyan sokat, rövidebb idő volt, mert később érkeztem, mindegy, a dolog lényege, nem voltam az nagyon türelmes, és amikor ott elkezdtek nyavajogni, akkor azt mondtam, az Isten áldja meg magukat. Van ebbe a faluba szilvafa? Néznek rám, azt mondják, persze, hogy van. Mondom, akkor miért veszek én Pesten 450 forintért francia aszaltszilvát, hogy én francia vagyok. Franciaországban nincs is aszaltszilva, egy helyen terem. 10 perc múlva azon vitatkoztak, hogy a tradicionális vagy a nem tradicionális aszalást kell csinálni, megmondom, mi az érdekesebb. Vége van már Magyarországon is annak az időszaknak, amikor az emberek a nagy áruházak standard termékeit akarják megvenni. Az egész világ a regionális, helyi termékeket keresi. Tehát a magyar mezőgazdaság ezekben a régiókban igenis a kis termelés, amit mondtam, ha van meleg víz, ha lehet fűteni, akkor miért ne lehetne ezeket a dolgokat megcsinálni? Óriási jövője. Ugyanilyen jövője van minden tudásiparnak, ami nem csak a high-tech. Például miért veszünk el mi pénzt a felsőoktatásból, amikor a világ legjobb orvosait tudtuk képezni? Nem az a cél, hogy menjenek el, hanem hogy adjuk el az orvosokat. Már amikor én elmentem 75-ben, már akkor egész Nyugat-Nyugat-Dunán túl tele volt fogtechnikusokkal és fogorvosokkal, mert az osztrákok idejártak a kis határforgalomba. Ez a tudásipar. Ebből a Pető Intézet a tudásipar. Ez a két vége, amit ha megfogunk, mind a kettő, szeretném csak jelezni, hogy mind a kettő munkahelyeket teremt, mert munkaigényes. Ezek is munkaigényesek. Ugye ezek mind olyan fajta emberi szolgáltatások, ahol tudás kell hozzá. Tehát, ha ezt a két végét így meg tudjuk fogni, akkor az a két pont, aminélkül nincs kitörés, mert a tudás alapú világba is be kell jutni, és nem tudunk úgy bejutni, hogyha Magyarország kétharmada leszakad, akkor tudunk lépni. A többit, a közepét a versenyképes vállalatok elintézik.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Boldog új évet szeretnék kívánni mindenkinek.
Köszönjük, Hegedűs Zsuzsa, a szociológust hallották.